társas utazás a Szovjetunióba a TU-104-en. Az IBUS az Inturisztal folytatott tárgyalások eredményeként az idén repülőgéppel is lebonyolít társas utazásokat a Szovjetunióba. Üzemi munkások, dolgozó parasztok az eddigi 3600 forint helyett 2000 forint körüli összeget fizetnek az elő- és utószezonban.
Így írt a Népszabadság 1958. március 14-én Zrínyi János kivégzésének napján.
Az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa külön 100 millió dolláros alapot létesített a szocialista országok felszabadítására, a volt földesúri és burzsuá osztályok restaurációjának előkészítésére. Belső és külső segítőkre találtak, részben az itthon maradt és megdöntött volt uralkodó osztály tagjai és azok hű kiszolgálói soraiból.
Hangzott el az összeesküvés elmélet elemeit sem nélkülöző állítása a nagytétényi forradalmi események megtorlására rendezett 17 vádlottat felvonultató Hufnagel István és társai elleni per elsőfokú ítéletének indoklásában. A marxista társadalom szemléletet tükröző nagyívű eszmefuttatás nem szűkölködött jelzőkben, amikor felsorolta az eljárás vádlottjait, mindazokat, akik a kádári bosszú által kriminalizált társadalmi elemeket reprezentálták. Ebben az olvasatban a többszörösen büntetett előéletű huligán elem, a volt uralkodó osztály hű kiszolgálója szerepét a hatodrendű vádlottra, Zrínyi Jánosra osztották. Zrínyi János Sájon született 1925-ben. Hat elemit végzett, ezután szüleinek segített a gazdaságban. A második világháború végén kétszer került bíróság elé, összesen 18 hónapot raboskodott. 1951-ben izgatás vágyával újabb eljárást indítottak ellene, azonban bizonyítékok hiányában felmentették. Egy gyermek édesapja volt. Munkahelyeit többször változtatta. A forradalom kitörésekor segédmunkásként dolgozott a metallokémia gyárában. Egykori nemzetőrtársa, idézem, tiszta lelkű magyar emberként emlékezett rá. 1956. október 25-én Nagytétényben csatlakozott a tüntetőkhöz. Miután sikertelenül próbáltak fegyvert szerezni a tüzér laktanyából, a kultúrházat foglalták el és bútoraiból barikádot építettek. Ahogy az ítélet fogalmaz,
magatartásával előjárt abban, hogy a nagytétényi kultúrház előtt megállított honvédségi teherautókon lévő honvédegyénektől a fegyvereiket a tömeg az ő vezetésével elrabolja.
A katonák lefegyverzése után a fegyvereket elzárták, Zrínyit pedig beválasztották a nagytétényi ideiglenes forradalmi tanácsba. Tagja lett a helyi nemzeti bizottságnak és a nemzetőrségnek is. Utóbbi funkciójában szintén az elmarasztaló ítélet szavaival.
Legkészségesebb végrehajtója volt az államvédelmisták és kommunisták elfogásának.
Az előállítottakat a kihallgatás után egy kivételével mind szabadon engedték, úgyhogy nem hagyhatják el lakásukat. Ez a rendelkezés azonban egyben személyes biztonságukat is szolgálta. Így Zrínyi terhére főként Stollár Béla államvédelmi főhadnagynak a főutcába való bekísérését rótták, aki a lefogottak közül egyedüliként volt több napig őrizetben, mielőtt elengedték volna. A Nemzeti Bizottság október 31-én megbízta, hogy utazzon Győrbe és vegye fel a kapcsolatot a Szigeti Attila vezette Dunántúli Nemzeti Tanáccsal, a teherautó meghibásodása miatt azonban a csapat kénytelen volt visszafordulni. A november 4-i szovjet támadás megindulásakor tüzérőállás kiépítésében segítkezett, majd segített az őrizetlenül maradt laktanyai körletből bevinni a fegyvereket a rendőrség épületébe. November 6-án a Budafokon harcoló fegyvereseknek többet magával két löveget szállított. 1957. április 2-án tartóztatták le, első fokon a fővárosi bíróság Zalai Miklós vezette népbírósági tanácsa, 1957. szeptember 5-én szervezkedés vezetése, társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopás és személyes szabadság megsértése miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Ezt 1958. március 13-án a másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa Czeszlár Viktor elnökletével halálbüntetésre súlyosbította. Kegyelmi kérvényét a kegyelmi tanáccsal alakult bíróság tagjai egyhangulag elutasították. Másnap kivégezték.